Hétfő van, és egészen pontosan 16 óra 35 perc, ami azt jelenti, hogy kávézó a világ végén, amit hallgattok.
Azt hittem, a hőfokot akarod bemondani.
A hőfokot is bemondanám, sok egyébként. Itt a stúdióban mindig kicsit meleg van, de szeretjük ezt a sauna feelinget, úgyhogy reméljük, hogy a vendégünket sem ez, sem a kérdéseink nem fogják megizzasztani, nem ez a cél. Zakar András, a Főkert ügyvezetője van itt velünk. Szia, András!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat!
Úgy volt, hogy érkezik veled Bardoci Sándor is, a budapesti főtájépítész, berendelte.
Mondjuk ki.
Igen, tehát
hogy egyéb okok miatt most per pillanat nem tud itt lenni, de igyekszik a következő alkalommal.
Igen, ennyi, küldjük üdvözletünket.
Direktor legközelebb ne legyen ilyen, legyen
igen,
kedves.
Igen. Reméljük majd tudjuk pótolni akkor Sándorral is a beszélgetést, de hogy hát a Budapest jövőjéről, és azt gondolom, hogy Budapestnek csak zöld jövője lehet, meg az összes többi városnak, tehát ez egyértelműen látszik, hogy a nagyvárosoknak muszáj ebbe az irányba menni, és azért elindult Budapesten is ez a folyamat. Azért azt gondolom, hogy nagy részben a ti munkátoknak köszönhetően, tehát hogy azért nagyon sok-sok mindent csináltatok Budapesten. Én itt kigyűjtöttem itt az oldalatokról egy-két számadatot, tehát Budapest területén évente mintegy 6 millió négyzetméter zöld terület fejlesztés és fenntartási feladatait látja el a Főkert, valamint 59 ezer darab fasorifa, 47 ezer darab parkfa, 8,6 millió négyzetméter városi védett terület és 3 millió négyzetméter városi erdő terület gondozását végzitek. Magyarországon elsőként megépítettétek a saját komposzttelepeteket, és saját termesztőteleppel is rendelkeztek, és kiemelt feladataitok között tartjátok számon a főváros biodiverzitásának növelését. Tehát ezek nagyon-nagyon számomra nagyon szimpatikus alapelvek. Ez úgy is jött neked a felkérésed, vagy a megbízatásod, hogyha jól tudom, hogy ugye be kellett adni, volt egy pályázatot írt ki a főváros, arra nézve, hogy akkor a Főkert igazgatói posztjára, és akkor te egy hosszas stratégiát fogalmaztál meg, ugye? De ezt biztosan te jobban
tudod. Hát igen, nagyon visszamegyünk a múltba, ez több mint 3 évvel ezelőtt volt, ugye ez 2019 év végén volt. Ez a pályázati kiírás, azóta jó sok idő eltelt, és hál' Istennek azért vannak olyan érdemek, amikre büszkék lehetünk. Mi vagyunk ugye a fővárosnak az egyik végrehajtója ezekben a projektekben, hiszen mi vagyunk a fenntartók is, de emellett ugye projekteket is viszünk és hozunk létre új területeket. Akár itt említeném a tavalyiban a Pünkösdfürdő parkot, ami közel 7 hektáros terület, ami létrejött, ami tényleg már az új szemléleti jegyében került megvalósításra, és például a közösségi kert, közösségi gyümölcsös, közösségi komposztáló, egy csomó olyan dologgal találkozhat az ide látogató, nem csak rovarhotelekkel, hanem nem egy egyszerű kis gumis pályával, kis játszótérrel, hanem rengeteg évelővel, vetett évelővel, ültetett évelővel, olyan biodiverzitás veszi körbe, ami tényleg megjelenik ott egy olyan ártéri töltés oldalon, ami azt mondom, hogy nem egy mesterséges, hanem minél inkább egy természetes park született, ami korábban Magyarországon még nem volt.
Én engem pont ezt is írtam föl magamnak, mint az egyik kérdés, hogy biodiverzitás egy metropoliszban, mint Budapest, ez egyáltalán lehetséges? Tehát ez meg tudunk ilyet csinálni?
Hát a legegyszerűbb gondolatra, vagy a legegyszerűbb témát fölvetem, az a méhlegelők, a legnagyobb biodiverzitás, ami ugye a legnagyobb pro-kontra érzelmeket váltotta ki az emberekből, de na, hál' Istennek...
Azért, mert valaki politikai ügyet próbált belőle csinálni, szerintem egyébként ebből nem lett volna feltétlenül pro-kontra ügy, mert eléggé egyértelmű, de mindegy, majd igen, mondd el, aztán majd elmondom.
Igen, de talán ezt a sikerét is meghozta, és azért tudunk erről beszélni sokkal többet, hogy mi az a méhlegelő, mert maga ez a kis szócska olyan sok emberbe beleivódott, hogy egyrészt hozzánk...
A negatív reklám is jó reklám, akkor igen, mondhatjuk el.
Igen, mert nincs rossz publicitás, szokták volt mondani. Akkor mondjuk el, ha esetleg valaki mégsem találkozott volna vele, vagy azt hitte volna, hogy ez valami politikai szakzsargon, a méhlegelő. Mi az a méhlegelő, és miért jó?
Hát onnan indulunk, hogy 2 évvel ezelőtt kiválasztottunk közel 28 hektár területet, ami nagyon sok helyen található Budapestre, a nagyobbak mondjuk a Gellért-hegy, vagy éppen pont a Pünkösdfürdői oldal, a 3. kerület, de akár a városban is olyan területeket, ahol nem kaszáltunk. Az évi 5-6 kaszálás helyett összesen egyszer kaszáltuk le a területet. Ez nem azt jelenti, hogy elgyomosodott, parlagfűvel lett tele, hanem olyan növénytársulások újultak, meg is jöttek létre, fejlődtek ki azon a területen, ami korábban megfigyelések támasztották alá, hogy nagyjából 5-10 darab növényfaj figyelhető meg. Azáltal, hogy kaszálunk, ugye egyre jobban kiirtottuk ezeket a növénytársulásokat, de hál' Istennek a monitoring programunknak köszönhetően akár ez 15 és kontra 30 növényfajra is fölmehetett, és találtunk olyan védett növényeket is a Gellért-hegynek az oldalán, mint például a budai imolát, ami korábban nem volt megfigyelhető, vagy rengeteg mezei zsája nőtt ki szintén a Gellért-hegy oldalán, vagy a tabáni rézsű oldalán, amik korábban visszaszorultak azáltal, hogy folyamatosan 2-3 hetente le voltak kaszálva ezek a területek, ugye a nagy aszályba teljesen kiégtek, és ezáltal, hogy ezeket a területeket meghagytuk kaszálatlanul, egy olyan életközösség jött létre, ami a lelke az egésznek, ami a biodiverzitás. Hogyha oda megyünk, akkor látjuk, hogy a pillangók, vagy a méhecskék, a gyíkok ott rohangálnak, vagy a madarak éppen gyűjtik a kis rovarokat, és egy életközösség alakul ki.
És igazából ez a... És ezek a füves területek így néznek ki, hogy nem kizárólag angol perje van benne, és egy golf pázsit van, hanem egy
csomó virágzó növények is megfigyelhetőek. És a tavalyi év egyébként sokkal nehezebb volt, mint az előző év. Nagyon aszályos volt, nagyon kevés csapadék volt, ezért sajnos előbb kellett ezeket a területeket lekaszálni. Volt olyan területünk, ami...
Tűzveszély miatt?
Igen, pont a belvárosban volt egy olyan rész, ami ilyen áldozatul esett, megmagyarázhatatlan okból. A tettes nem került elő, de pont emiatt több helyen kényszerintézkedésként muszáj volt előbb lekaszálni ezeket a területeket, de nyilván ezek már annyira ki voltak száradva, hogy muszáj volt ezt megtenni. Szóval a 2 éve megy ez a méhlegelő programunk, pont a héten fogjuk újra fölmérni ezeket a területeket, és akár újakat is be fogunk vonni, hiszen folyamatosan felül kell bírálni és monitorozni kell, hogy egyrészt olyan területek legyenek, ahol tényleg betölti ezt a szerepet, van értelme, illetve a lakossági visszajelzéseket is azért mérlegeljük, hogy olyan területek legyenek, amik kevésbé zavaróak, de ugyanakkor szem előtt is vannak.
Ja, mert hogy akkor fogalmazzunk meg, hogy mi volt ugye sokaknak a problémája ezzel, sok mindenki úgy azt látta, ugye ez nyilván nagyon nehéz megszokni egy ilyen látványt, hogyha valaki egy rendezett parkhoz van szokva, ahol mindig szépen le van nyírva a gyep, le van kaszálva, és lát egyszer csak egy ilyen területet, ami kvázi, idézőben mondom, el van gyomosodva, és azzal gyanúsítottak meg benneteket, hogy valójában csak arról van szó, hogy meg akarjátok úszni a kaszálást, és hagyjátok elgyomosodni. Tehát, hogy ez kell egy ilyen edukációs háttér is, hogy ezt megértsék az emberek, hogy itt ez nem arról van szó, hogy nem lehet, mert egyébként pont a kaszálás az nem egy nagyon, azt gondolom, hogy nem egy rettenetesen megterhelő, anyagilag megterhelő, tehát nem ez az, amivel a legnagyobbat tudtok spórolni, hanem ez egyszerűen tényleg erről van szó, hogy ezáltal egy sokkal nagyobb biodiverzitást lehet létrehozni. Arról nem is beszélve, hogy egy magasabb fű, például pont egy asszályos, nagyon meleg időszakban sokkal ellenállóbb, sokkal kevésbé szárad ki a talaj, tehát ezt nem nehéz, nem kell fizikusnak lenni ahhoz, hogy az ember ezt értse, hogyha mondjuk 5 centis fű van, az mennyi árnyékot vet, mint hogyha mondjuk 40 centi vagy 30 centi van. Tehát, hogy ennek azért egy csomó mindenféle egyéb vonzata is van, de hát igen, tehát ez egy folyamat, meg egy paradigmaváltás, ugye, amit egyébként ettől függetlenül azt gondolom, hogy viszonylag jól vesznek a fővárosiak, jól érzékelem ezt, vagy csak az én környezetemben érzem, hogy hát, értik.
Ahogy mondod, a legfontosabb az edukálás és a tájékoztatás, hogyha ezeket megkapják a városlakók, és ezen vagyunk, akkor igenis egy jó kommunikáció ki tud alakulni, és igenis el lehet érni eredményeket, és minél ezáltal sokkal kevesebb negatív visszajelzés is érkezik hozzánk.
Azt is, igen, talán egy csomó ember nincs azzal tisztában, hogy egy nagyon klasszikus park, ami egy nagyon rendezett park, az persze az embernek nagyon jó, tehát nagyon fontos, hogy legyenek ilyen parkjaink, de hogy azért egy ilyen parknak elég komoly széndioxid lenyomata tud lenni, tehát elég komoly környezeti lábnyoma van, hiszen folyamatosan karban kell tartani, gépekkel ki kell menni, tehát hogy minél kevésbé karbantartás igényes egy park, tulajdonképpen annál kevésbé terheli a környezetet, ugye?
Igen, és a legjobb példa erre a Margit-sziget, ahol ugye a legtöbb látogató, legnagyobb a kilátogatottsági szám, illetve a turisták is fölkeresik. Ez a park, ami szinte nekünk a úgymond a top kategóriás szempontból, hogy élő munkában, gépekkel, a ráfordított költség arányában a Margit-sziget az, ami tényleg ott mindig toppon kell lenni mindennek.
Szép
ott,
is nagyon.
Ott igen, hál' Istennek nagyon szépen karban is tartjuk, és akkor ennek mondjuk az ellentetje egy pünköstfürdő, ami ugye egy teljesen más jellegű park, más funkciójú park, ahol nem ezt vesszük számba, hogy mennyit költünk rá, hanem tényleg az, hogy a biodiverzitás jegyében egy olyan kiszolgáló park kerüljön oda, vagy létesült, ahol edukálunk, tanítunk, ki van táblázva nagyon sok, akár a rovarhotel, vagy a madároduk, hogy mi a szerepük, miért fontosak, meg tényleg jól működik a közösségi komposztáló is, a gyümölcsfák is gyönyörűen nőnek, fejlődnek, úgyhogy még egy-két év is még termés is lesz már rajtuk.
Na erre igen, erre térjünk majd még vissza. Robi, te akartál kérdezni?
Igen, hogy abszolút laikusként kérdezem, hogy kell elképzelni a közösségi komposztálót például, tehát mit jelent ez, hogy lehet használni, stb.
A Márk visszaemlékszel, 2 évvel ezelőtt ősszel a Tabánba indult az első közösségi komposztáló, ahol...
A Kertévén kint... találtak is egy videót ezzel kapcsolatban.
Igen, ott csináltunk is egy jó kis videót. Igen, ez is egy nagyon jó téma. Az első ugye a Tabánban létesült, ahol egy nagyon jó közösség működik a mai napig. Itt a tabáni kivitelezés alkalmával volt szerencség megismerni az ott élő lakóközösséget, és nekik csináltunk elsőnek egy ilyen közösségi komposztálót, ennek a bekerülési költsége 0 forint, raklapokból került összeállításra, 4 darab rekesz, és a Facebookon a Főkert oldalán lehetett tovább jelentkezni, és jött a Szent István Park, Hajógyári Sziget, Feneketlen tó, hozta magát az igény, hál' Istennek, és mindenhol van egy közösségi komposztmester, mert ez a lelke. A komposztmesterek ugye vállalják, hogy megszervezik a csapatot.
Aki ugye önkéntesek, kimegy. Ugye a lakó közül valaki?
Abszolút önkéntesek, mi ebbe nem is mászunk bele, ez az ő feladatuk. Itt még a Városmajort is kiemelni, vagy az Alkotásút mellett. Itt ezek olyan területek, amik a Főkertnek a kezelésében van. Mi odaadjuk a területet, megcsináljuk a komposzt rekeszeket, a ládákat, viszont ezek a közösségek tartják fönt. Ők rostálják ki ugye a kész komposztot, ezt haza tudják vinni, akár a balkonládába, a kis kertjükbe föl tudják használni, de van nagyon sok olyan látogatója is ezeknek a komposztpontoknak, aki mondjuk nem ott lakik, de távolabbi kerületből jön át. De amikor csináltuk ezt a videót, akkor a 11. kerületnek a Etele út környékéről jött át egy városlakó, és nagyon dicsért, és nagyon örült neki. Szóval ebből is egy hiány volt. És a másik fontos szempont,
gondolj bele,
hogy...
Gondolj bele, mi kertesházban lakunk, nekünk tök egyszerű
mondani, hogy
ez a dolog.
A környékből ítélve, ugye akkor megint csak laikusként úgy gondolom, hogy a környező bérházak és a házak lakói meg tudják teremteni azt, hogy szelektíven válogatják a hulladékot, és van rá opció, hogy akkor...
Nekem kidobni egy csomó szerves hulladékot.
Igen, igen, és akkor lehet érezni, hogy ők is tesznek ezért a dologért.
Hát igen, és ahogy mondja András, hogy egyébként utána meg profitálna belőle, mert a kész komposztot pedig utána elosztják, azt föl tudják használni, de valószínűleg itt a legfontosabb az, hogy mégiscsak egy csomó értékes szerves anyag, mert
igen,
tényleg
és
az.
És megvalósulhat például, mint az Égigérő fű című 78-79-es filmben a Poldi bácsi, amikor megcsinálja a magának a bérházat. Igen, tehát például erre is el lehet menni.
Tessék,
hát a fővárosnak van egy ilyen pályázat, az Égigérő fő pályázat pont
boom,
erre
tessék.
Irányul, úgyhogy aktuális.
Na, annak mi a lényege? Tessék, valahogy én sem tudom, annak mi a lényege?
Hogy társasházak ugye pályázhatnak ugye a belső udvarnak a zöldítésére.
A Poldi projekt.
Szóval pont. Igen.
Nagyon jó, hát figyelj, rajta vagyunk, figyelj, rajta tartjuk a mutatóunkat a
fővárosi nyugtető pulzusán. Figyelj, ezt követni kell. Zseniális, igen. Zseniális.
Nagyon, nagyon jó.
Szereplőkkel együtt, igen.
Igen, és hogy itt is azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos dolog ez, hogy ez létrejött, ez a komposztári, közösségi komposztálás, mert hogy valószínűleg egy csomó szkeptikus erre is azt mondja, hogy jaj, hát hagyjad már, persze, és majd tele fogják dobálni pelenkával, meg odahozzák majd a műszaki hulladékot, meg mindent, úgyse fog működni, ugye Magyarországon nagyon jók vagyunk ebben az úgyse-úgysében.
Hát ebben én is nagyon szkeptikus vagyok.
És de te, hát te is hozod a genetikailag az úgysegént, és közben nem, tehát itt mutatja ez a példa, most már nem tudom, hanyadik ilyen közösségi komposzt, és tök jól működik. Nyilván egyszer-egyszer valamit ki kell belőle bányászni, de hogy összességében, akik részt vesznek benne, igenis kifejezetten odafigyelnek arra, hogy minden a jó helyre kerüljön.
És a titka az, hogy közösségi, vagy komposztmester van. Szóval a komposztmester a lelke az egésznek.
Egy bot találod, és azt nem adá!
meg aki ellenőrzi.
Igen.
A egyik legnehezebb komposztpontunk, amit a főváros támogatásával valósult meg, ezek már ilyen műanyaggal borított, nyitható, zárható ládák, például a Boráros téren nagy az átmenő forgalom, sok az árus, ott is van egy komposztmester, ő küzd a legtöbbet.
Hát azt el pont tudom azért, képzelni, mert, a Boráros téren, igen.
Ott az üvegtől a papírdobozig nagyon nehéz dolga van, de szívvel, lélekkel folyamatosan csinálja, úgyhogy le a kalappa, az az egyik legnehezebb pont.
De hogy igen, tehát mutatja, hogy lehet ezt csinálni, csak neki kell vágni, tehát nem előre elhatározni, miért nem fog működni, hanem igenis miért tud működni. Én még arra akartam felhívni a figyelmet, ami szintén egy tök jó kezdeményezés a részletekről is van, és egy hosszabb interjú veled, azt hiszem a Telexen ezzel kapcsolatban, hogy több parkban a halott fákat is meghagytátok, ami szintén egy a csomó ember szemébe valószínűleg egy nagy no-no, hogy úristen, hát itt ez a fa már nem él, és ezt miért hagyták itt ebben a parkban, de hogy ennek is fontos szerepe van, és légy szíves, mondd el, hogy miért.
Hát ezek a holtfák, ugye, amire gondolsz, ugye ezt most 12 helyszínen alkalmazunk ilyen módszer, szintén a biodiverzitás jegyében, hiszen ha kimegyünk az erdőbe, ott is látunk olyan fákat, törzseket, gajakat, amik le vannak esve a földre, azt se gyűjtjük össze, és mondjuk nem visszük haza, vagy nem égetjük el. Ez inkább az, hogy vissza a természetbe, ahogy az egész nagyjából 3 évvel ezelőtt elindult, ez is egy állomása, hogy legyenek olyan parkok, ahol edukálunk, tanítunk, akár ugye a rovarhotelek is, amiket kihelyeztünk az oldalán, van egy leírás, itt is a holtfáknál elmagyarázzuk, hogyha oda megy egy laikus, mit lát, milyen madarakat, mohákat, gombákat, zuzmókat, akár sündisznókat nyilván nappal nem, de ők át tudnak telelni, a harkája, hogy ugye szedik ki a kis rovar lárvákat, de egyébként találtunk értékes rovarfajokat is ezekben a holtfákban. Itt van fekvőholtfa, fatörzs, akár a Nagyvárad téren, hát senki se gondolná, hogy a Nagyvárad téren pont egy holtfába fog botlani, amikor átmegy azon az icike-picike kis zöld felületen. Természetesen a fákat ettől függetlenül pótoljuk, de pont azért, hogy itt a rohanó, nyüzsgő nagyvárosba, ahol inkább sajnos ugye a smog vagy a hősziget hatás érvényesül, tudjunk olyan új ötleteket behozni, olyan ötleteket alkalmazni, ugye pont ami a biodiverzitást növeli, és a Népligetben készült, igen, ez az interjú, ahol ugye 3 holtfa is van, hiszen a Népliget egy igazi erdő. Hál' Istennek nincs tele funkciókkal építve, teljes mértékben inkább egy erdőjellegű nagyon nagy parkunk. Természetesen a kollégák sokat dolgoznak ott is, tesznek azért, hogy ilyen szép állapotban legyen, és ne legyen mondjuk szemetes, hogy az invazív növényfajok visszaszoruljanak, de pont itt van 3 olyan holtfa, ami egyik kidőlt, egy hatalmas nagy nyárfa, több mint 2 méter a átmérője, lehet, hogy még 3 méter is megvan. Ez föl lett vágva nagyobb szeletekben, ilyen 2 méteres körülbelül darabokban van. Ezt ott is hagyjuk, nem is fogjuk elvinni. A másik egy kiszáradt fa, ami nyilván nem dől ki, laikus kérdésként, hogy egy álló holtfa, akkor mindjárt kidől, de nem, ez vissza van szedve szépen a vázágok.
Tehát ezt megvizsgáljátok, az, hogy mennyire stabilak, tehát hogy az ne dőljön rá valakinek a fejére.
Igen, a másik pedig az egy kidőlt nyárfa, és innen jött az egész ötlet, amikor kint jártam, és egy tényleg, ahogy el is mondtam, olyan, mint egy dinoszaurusz csontváz, mert nincs meg a fának a kérge, hanem csak maga a szép fatest fekszik el, és muszáj ilyeneket létrehozni. Persze nem egy olyan parkban, mint mondjuk a Margit-szigeten, de egyébként ott is van 2, a legöregebb szelíd gesztenyefa az egyik, ami sajnos ma már nem él, sokat küzdöttek a kollégák, hogy meg tudjuk tartani, de ez több mint 200 éves ez a fa, úgyhogy őt el kellett engedni, de viszont emlékét megőrizik ilyen szempontból, a másik pedig a Zenélőkútnál van.
Ez általános jelenség Európában, nem, ha jól tudom, hogy a szelíd gesztenye az nagyon valamilyen oknál fogva nagyon veszíti el a területeit. És...
Hát az aknázó moly, ugye az a betegség, ami megtámadja nyáron, és konkrétan augusztusra már levele sincsen a fáknak, vagy másodvirágzást indukál szegénybe, hogy elveszti a leveleit, és ezáltal szorulnak ki, igen.
Igen, tehát Zala megyében a nagyszüleimmel nekem még volt szerencsém azért a 80-as években így összeállítani, begyűjteni olyan mennyiségű szelíd gesztenyét, amit utána így dobozokba ajándékoztunk el, és ez ma már lehetetlen.
Hát igen, ez, meg az egész klíma is, tehát ha jól tudom, nem szereti azért nagyon a nagyon aszályos, száraz időszakot, a légköri aszályt sem, tehát hogy ez is gyengíti. Hát itt jön be majd egyébként, amire a következő blogban is majd szerintem szót ejtünk, hogy hogyan tudja egy város zöld felülete csökkenteni a klímaváltozásnak a hatásait, de zenéljünk egyet, és akkor utána tudunk erről beszélni. Ha jól látom, bekészítetted Playerstől a Coil Luray.